Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérem, magasztaljuk Úrunkat, Istenünket, énekes könyvünkből 89. Zsoltárunknak az első és a harmadik versszakát énekeljük, tehát két dallamot fogunk énekelni, első és harmadik versszakát.
Az Úrnak irgalmát örök éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll,
itt elől lesznek helyeink, mert hogy nem fogunk beférni a padokba, akkor szerintem inkább kényelmesen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét hallgassuk Mózes 5. könyvéből, a 9. fejezetből, a 25. verssel kezdődő szakaszt. Ezért borultam le az Úr előtt, 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az Úrhoz, és ezt mondtam. Ó, Uram, Uram, ne írtsd ki ezt a népet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál, és erős kézzel kihoztál Egyiptomból. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, ne tekintsd a népnek nyakasságát, gonoszságát és vétkét. Ne mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket, nem tudta az Úr bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Meggyűlölte őket, és ezért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, a te örökséged, akiket nagy erőddel és kinyújtott karoddal kihoztál. Amen. Foglaljuk el helyünket. A hálaadásról szóló részben A 116. és 117. kérdését olvasom a Heidelbergi KT-nak. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért, mert ez annak a hálaadásnak legfőbb része, amelyet Isten tőlünk megkövetel. De azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és az ő szent lelkét, akik őt erre őszinte szívvel, szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. Mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és meghallgat? Először az egy igaz Istenhez imádkozunk, aki magát idejében nekünk kijelentette. Tőle szívből kérhetjük mindazt, amit kérünk, amit kérnünk parancsolt. Másodszor ismerjük meg alaposan szükségünket és nyomorúságunkat, és alázatosan járuljunk felséges színe elé. Harmadszor legyünk szilárd meggyőződéssel afelől, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, Isten imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért biztosan meghallgatja, amint azt igéjében meg is ígérte nekünk. Ezért imádkozzunk most. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek, gyónást és vallást teszünk a Te szent színed előtt. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor és sokat vétkeztünk. Megvalljuk neked, hogy gyakran elcseréltünk téged, úgynevezett Istenek tiszteletére, imádatára. Elhagytuk életünk Urát, gazdátlanná lettünk, és szükségünk van a Te szavadra, igédre, hogy visszahívj bennünket, hogy megmentsd a mi életünket. Köszönjük, Urunk, a Te fiadat, Jézus Krisztust, a mi jó pásztorunkat, aki utánunk jön, aki felemel, aki hazavisz, hogy öröme legyen itt ennek a földnek, és öröme legyen a mennynek a hazatért élet kapcsán. Ennek valóságát és ennek örömét add meg nekünk ma, Úrunk, a Te igédből, hogy figyeljünk Jézusra, egyedül rá, ami megváltunkra, a Te kezesedre, kegyelmed forrására. Szentlélek, Úristen, kérünk így, hogy adj érthető, hallható igét, hogy már azért dicsérjünk Téged, mert halljuk a szót, amely a Te szádból kijött, hogy kezünkbe vetjük a Szentírást, hogy emberi életet jársz át, hogy bennünket igazgasson, szent lelked által vezessen. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, védj lakozást a mi szívünkben. Amen. Dicsérjük tovább a mi Istenünket. 89. Zsoltárunknak énekeljük a következő verseit. Énekes könyvünkben, hogyha csak ezt a két szót mondom, hogy a 4-től a 20-ig, akkor félig mondom, ez 4 dallamot jelent összesen. 4-től a 20-ig az énekes könyvünkben található verseket énekeljük.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este ennek az evangelizáció sorozatnak az utolsó estéjén Isten hozzánk a Biblia utolsó könyvéből, a János jelenésekről szóló könyve második részének a 14. versétől kezdődőleg a 16. vers elejéig tartó versekből szól. Erről a helyről fogom felolvasni az élő Istennek a szavát, jelenések könyve, második fejezet, 14. verstől a 16. vers elejéig, alázatos szívvel, kellő figyelemmel és megtisztelve az igét felállva hallgassuk végig. Van egy kis panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát! Térj meg tehát! Amen. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Drága testvérek, elérkeztünk ennek az evangelizációs sorozatnak az utolsó negyedik estéjére, és Istennek igéje ez a cím alatt, hogy idegenek pomázon és a pomáziak idegenbe, estéről estére lét kérdések elé állított mindegyikünket, akik itt voltunk. A jelenések könyve 7 gyülekezetének az Isten nem kevesebb szer, mint 8-szor mondja azt, hogy térjen meg. Tehát az, hogy térjen meg, az nem az ószövetségi zsidó népnek szól. Ugyanis az a szó a Bibliában, hogy térj meg, 73-szor található meg, 71-szer található meg az Ószövetségbe, és 82-szer az Új Szövetségbe. Összesen 153-szor. Épp annyiszor, ahány halat fogott Péter a Tibériás tengerpartján a Jézus szavára, és a 153 szó magyar héber nyelvről lefordítva és görög nyelvről lefordítva magyar nyelvre, ezt jelenti 153, magyarul egyenlő, több már nem térhetett volna bele. Vagyis Isten azt mondja, hogy minden embernek elmondja 153-szor, hogy térjen meg, 154-szer már nincs értelme mondani, mert aki nem tért meg 153-szorra, az nem fog megtérni 154-szerre sem. És éppen ezért, testvéreim, súlyos az ítélet, mert Isten szembesített mindegyikünket, akik itt voltunk első este, azzal a kérdéssel, hogy te élő vagy, vagy halott vagy. Akiben megvan a Krisztus, aki befogadta Krisztust, aki ezt valóban megtette, és nem úgy ment el minden este, és így megy el egész életébe, hogy igen, igen, úgy, úgy, jól mondja, és soha nem teszi meg, soha nem tette meg, az ne gondolja azt, hogy mert a templomba volt és részt vett az evangelizáción, ezért még üdvözülni fog. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba, és akiben nincs meg az élet, az halott. És Isten első este rákérdezett, hogy ki lakik benned, az élő Isten fia, vagy a jebuszi, a filiszteus, a Góliát. Ki az életednek az ura? Aztán, drága testvérek, második este Isten rákérdezett arra, hogy megkötözött vagy, rab vagy, vagy feloldozott vagy, szabad vagy. Ismered a Krisztusba való szabadságot? Az Istennek a rabja vagy-e, vagy pedig a bűnnek vagy a rabja, a testnek vagy a rabja, a kívánságoknak vagy a rabja? És Isten a tegnap este szólott a tékozló fiú állapota által, aki a moslékos vájú mellett felébredt, ráébredt arra, hogyha itt maradok, meg fogok halni. Bár csak eljutottál volna harmadnap ide. Hogyha ebbe az állapotba maradsz, akkor meghalsz, elveszel. Bár csak eljutottál volna oda, ahova a történelem folyamán egy bibliai ponton eljut négy leprás, hogy ott állnak Samária kapujába kirekesztve, kiközösítve, fertőző betegként, kivetettként, száműzöttként, és egy este elkezdenek tanakodni egymás között, hogy mit csináljanak. És tudjátok, hogy mit mondanak? Azt mondják, hogy ha itt maradunk, meghalunk, elpusztulunk. Ha bemegyünk a városba, ott éjség van. Ott is elpusztulunk, mert olyan éjség van benn Samáriában, hogy az édesanyák egyeznek meg egymás között, vitatkoznak, hogy megegyeztek, hogy egyik nap egyiknek a gyerekét eszik meg, aztán másik nap meg a másiknak a gyerekét, és másik nap a másik már, ha megették az első gyereket, már az övét nem akarja odaadni. És azt mondják a leprások, abba az irányba, hiába indulunk el, mert benn Budapesten, meg Magyarországon eszik egymást az emberek. Nem kell csóválni a fejünket, drága asszony testvéreim, ez ige alapján, mert eszitek a menyeteket, eszitek a vejeteket, eszitek a szomszédotokat, ma is tépik, cibálják, mint ahogy Adi írja, héja nász a zavaron, megyünk az őszbe, viogva, sírva, kergetőzve, és tépjük egymásnak a húsát. Esszük egymást. Testvérek. És azt mondják, oda hiába megyünk, mert ott teszik egymást az emberek. Olyan éjség van. És akkor azt mondják, hogy hova menjünk. És azt mondják, ha kimegyünk a falon kívül, ott van az ellenség, Szanhérib, ő kerítette körbe a várost, ő éjesztette ki, ha oda kimegyünk, akkor ott megölnek bennünket. És drága testvérek, tulajdonképpen felébrednek arra, hogy nekünk már mindegy. Nekünk már mindegy. Bárcsak eljutnál erre a pontra, hogy neked már mindegy. És akkor azt mondják, hogy ha kimegyünk az ellenséghez, ott még van egy szemernyi kis esély, hogy életben maradjunk. Hát, ha megkegyelmeznek nekünk, és testvérek kilépnek ebből az állapotukból, kimennek az ellenség közé, és azon az éjszakán az Úr csodát tett. Az Úr megsemmisítette a várat körülálló ellenséget, és ezek a leprások bemennek a sátrakba, esznek, kincseket szednek össze, jól laknak, megint esznek, és egyszer csak azt mondják, hogy nem jót csinálunk. ha megvárjuk a hajnalt, akkor kiderül az, hogy itt nincs ellenség, akkor kijön a városból a nép, de nekünk ítéletünkre lesz, mert mi nem mentünk el a sötétbe, amíg sötét volt, hogy bent a városba bevigyük a hírt, hogy jöjjenek ki, és ma éjjel még emberek halnak meg a kétségbeesés miatt. Ezért menjünk be, és mondjuk el, hogy nincs ellenség, megveretett ellenséggel állsz szembe. És bemennek, és kijön a nép, és testvérek megmenekülnek. Ha ott maradsz, ahol vagy, meghalsz. Elveszel. Ha hitáltal kilépsz, a kegyelem felé mozdulsz el, akkor testvér életbe maradsz. Akkor megmenekülsz. Akkor üdvösséged lesz. Akkor örök életed lesz. Drága testvérek, itt a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve azzal kezdődik, hogy János apostol, akit az egyedüli, aki az apostolok közül nem erőszakos mártír halált halt, hanem száműztek egy teljesen lakatlan szigetre egyedül, a Pátmosz szigetére, hát tulajdonképpen őt is az Isten igéjéért és a Krisztus evangéliumáért éjhalára kárhoztattak, tehát biztosak voltak abban, hogy egy 100 éves öreg egyedül egy szigeten nem fog sokáig életbe maradni. És János a Pátmosz szigetén látomásokat lát, és kijelentéseket kap a gyülekezet jövőjére nézve. És én nagyon sok magyarázatot olvastam a Jelenések könyve gyülekezeteinek szóló levelekkel kapcsolatosan, és az volt az érdekes, hogy ahányan írták, annyiban különbözött. Isten nem egy kaptafára dolgozik ott, lányok, hogy ahogy bánta vala családdal, akkor a kislánnyal az úgy működik mindenkivel, hanem drága testvérek, az Isten mindenkivel más módon, más kaptafa szerint dolgozik. Egyikünkkel sem dolgozik egyformán. És viszont a teológusok egy dologba megegyeztek, hogy a Jelenések könyve 7 gyülekezetének az utolsó gyülekezete, a Laodíceabeli gyülekezet állapota, az a Krisztus visszajövetele előtti gyülekezetnek az állapota van ott leírva. És drága testvérek, nekem személyesen azt jelentette ki Isten, hogy a 7 levél, ami a Jelenések könyvébe tartozik, az a gyülekezetnek a kezdettől fogva, és ebbe a ti gyülekezeted, a te gyülekezeted is benne van, és benne van az életünk, a mi állapotunkat írja le. A mindenkori gyülekezetnek az állapotát. Kezdettől fogva a Krisztus visszajöveteléig. És drága testvérek, ez az állapot a megtéréssel kezdődik. És azt írja Isten, azt üzeni az első gyülekezetnek, hogy emlékezteti őket az első szeretetnek a tüzére. Az első szeretet tüze az, ami bennünk égett, amikor megtértünk. Amikor mentünk, mondtuk mindenkinek, nem tudtak visszafogni, nem tudtak elhallgattatni, nem érdekelt bennünket, hogy ki hogy néz, ki mit mond, ki mit szól ehhez. Azt mondja Pál, hogy akkor a szemeteket kivágytátok volna, értem, a Krisztusért. Égett a gyülekezetekbe az első szeretet. És egy idő után az apostol azt mondja, hogy de a baj az, hogy az első szeretetnek ezt a tüzét elhagytad. Elhagytad az első szeretet tüzét. Már nem ég benned az a tűz. És ebből kiderül, hogy nem az a normális állapot, amiben vagyunk, hanem a normális állapota a keresztény embernek az első szeretet állapota. A normális, drága testvérek, a házasságban az, amikor egy házaspár 50 év múlva is úgy szereti egymást, mint 18 évesen. Az a normális állapot. És azt mondja Isten, hogy ezt a tüzet elhagytad, és ezért az elhagyásért jön, testvérek, Szmirna, az üldözés. Jön a próba. Isten megpróbálja a gyülekezetet, némelyeket börtönbe vet, némelyeknek szenvedést ad, és azt mondja Isten, hogy lészen 10 napig való próbát, vagyis ennek vége lesz egyszer. Véget ér. És drága testvérek, az az érdekes, hogy akárhol nézzük a történelemben, amikor az Isten népe gyötrődött, szenvedett, próbákat állt ki, a gyülekezet mindig nőtt. És testvérek, tudjátok, hogy mit látok ma? Hogy taktikát váltott az ördög. Az ördög azt látta, hogy a keresztényeknek a vére mag lesz. Az üldözésből, a próbákból, a nehézségekből mindig áldás fakad. Nő a gyülekezet. És azt mondta, hogy változtatok. Taktikát változtatok, és egészen mást fogok bevetni a gyülekezet félrevezetéséért, és következik a pergamoni gyülekezet, testvérek, amely gyülekezet leveléből az igét olvastam, ahol Isten már azt mondja, hogy panaszom van ellenetek, mégpedig az, hogy vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki rávette Bálákot, hogy csalja törbe Izraelt, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak, így nálad pomázon is vannak olyanok, akik a nikolaiták tanítását tartják, és mindjárt elmondom, hogy kik ezek, amit, és ezt az első gyülekezetnek, az efézusinak mondja Isten, amit én gyűlölök. Amit én gyűlölök. És hangzik a felszólítás, térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellened, és harcolok ellenük. És testvérek, következik a tiatírai gyülekezet, ahol megjelenik ugyanez a bűn, de már ezt a bűnt Jézabel képviseli, bálványáldozati hús és paráznaság, de itt már agresszív formába. Itt már agresszív formába. Itt már nyomásgyakorlással. Mert Jézabelnek megvolt az autoritása, mint királynőnek, hogy nyomást gyakoroljon Izraelre. És nyomásgyakorlással, ellentmondás nem tűrő határozatokkal és szóval jön a gyülekezetre Jézabelnek a parancsa. És aki nem engedelmeskedik Jézabelnek, az Jézabel megöli. És drága testvérek, itt van ez a, ahol átbillen az egész, és utána már következik a következő, az 5. gyülekezet, a szardiszi, ahol Isten azt mondja, hogy tudok cselekedetedről, hogy az a neved, hogy élsz, de te már régóta halott vagy. Neked az a neved, hogy református, de te már régen el vagy deformálódva. Az a neved, hogy élsz, van egy neved, de te nem vagy az, ami a neved. Ez a neved, hogy élsz, de halott vagy. És akkor jön a következő, mondja Isten, ébredj fel, és jön a szmirnai gyülekezet, a felébredt gyülekezetnek a képe, és a legutolsó gyülekezet a laodiceai, amelyről az ige, a Krisztus előtti gyülekezet, vagyis mi testvérek, akik itt állunk az ő visszajövetele előtt, az a gyülekezet, amelynek Isten azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, hogy te nem vagy se hideg, se forró, és mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Nem vagy te ateista, mert itt vagy a templomba, nem vagy te teljesen hideg, de a problémád az, hogy te forró se vagy. Testvérek, ezen a héten nem Bódis Miklós kellett volna hallgatni Pomázon, hanem ezen a héten ki kellett volna menni és embereket menteni meg, embereket szólítani meg, hogy jöjjenek, hallgassák az evangéliumot, de nem hívtál senkit. Nem szólítasz meg senkit. Mindig mástól várod el azt, hogy megoldja a fiadnak a dolgát, a lányodnak a baját, az unokádnak a problémáját, testvérek. És már eljutott a gyülekezet oda, hogy semmit nem csinál azért, hogy embereket érjen el. Csinálja meg a lelkész. Az ő dolga. Csinálják meg a presbiterek. Azért voltak választva. És drága testvérek, eljutottunk egy olyan hideg állapothoz, hogy ott ülünk a laptopok előtt, és hallgatjuk a prédikációkat, de szép, lájkoljuk, jó, nem jó, testvérek, és a kisújunkat sem mozdítjuk azért, hogy embereket mentsünk meg a kárhozatból. Nem vagy te hideg, de már rég nem vagy forró. Már rég nem égsz az Úrért. És az Úr azt kérdezi Jézus, vajon amikor az embernek a fia visszajön, egyáltalán talál-e még hitet a földön? Nézzétek, testvérek, amikor egy gyülekezetbe meghirdetik, hogy imádkozni kell, jönni, hányan jönnek. Nem ima hétre, amikor idegen lelkész jön, meg nem evangelizációra, hanem amikor azt mondja a lelkész, hogy gyűjjünk össze imádkozni a gyülekezet ébredéséért, nézzétek meg, hogy hányan vannak ott, hogy könyörögjenek. Rég nem vagy forró, langyos vagy, és az Isten a langyos kiköpi a szájából, nem kell neki. Aztán Isten azt mondja Laodiceának, hogy nem ismered az állapotodat. Az állapotod az, hogy azt mondod, meggazdagodtam, megvan mindenem, nincs szükségem semmire, jól megvagyok. Jól megvagyok. Testvérek, az Isten esőt ad gonosznak és jónak egyaránt. Az Isten felhozza a napját jóra is és gonoszra is egyaránt. Tudod, hogy miért? Hogy az utolsó napon a gonosz ne tudja azt mondani a királyszék előtt, hogy Uram, azért nem tértem meg, és azért maradtam gonosz, mert te a hívőnek adtál nekem nem. Arra felhoztad a napodat, rám nem. Annak a kertjére adtál esőt, nekem nem. Isten azt fogja mondani, ugyanígy szerettelek téged, mint a másikat. Miért maradtál meg gonosznak? Nem ismeri az állapotát. Azt hiszi, hogy jól van, és nincs jól. Azt hiszi, hogy rendben van, és közben nincs semmi rendben. Nincs semmi rendben. És drága testvérek, ez a gyülekezet az, aki az eljövetel előtt Jézust kint tartja az ajtó előtt. Adventkor olyan szépen hangzik számunkra az ige, hogy Jézus azt mondja a Jelenések 3:20-ban, hogy ime az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki kinyitja az ajtót, meghallja a kopogtatást, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Testvérek, ez azt jelenti, hogy Jézus az ajtód előtt áll. A szíved ajtaja előtt, a házad ajtaja előtt, a gyülekezet ajtaja előtt, mert nincs helye bent. Akkor helye van, amikor valaki a gyülekezetbe rákot kap. Akkor jöjjön be, gyógyítsa meg, hozza ki a kórházból, segítsen meg a műtéten, építsen fel a balesetből, akkor jöjjön be Jézus, aztán utána megint kimehet, és üljön kinn az ajtón kívül, és várja, ha még hívjuk. És amikor baj van, akkor behívjuk. És testvérek, Jézus kín van az ajtó előtt, miközben mi énekeljük, hogy ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz, mi mondjuk, hogy miénk, vagy hát persze, hogy mondjuk, bírjuk cérnával, a mondást, a szövegnyomást, a zsoltár éneklést, mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel, és azt mondja az Isten, szégyen, szégyen, hogy te vagy az, akinek az ajtó előtt állni kell. Drága testvérek, a ma esti ige arra kérdez rá, hogy ott van-e Jézus bent a házadba, az életedbe. Van egy, talán nem tudom, hogy Erdélyből van ez a házi áldás, vagy honnan, de az a kérdés, hogy a te életedbe, a te családodba otthon áldás van, vagy átok van? Áldás van, vagy átok van? Drága testvérek, az átkot örököljük generációkon át. Az átok öröklődik. Nehogy valaki azt higgye ma este, hogy a halálával megszűnik az átok, a bűn a családjába. Nem. Az átok öröklődik. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakba, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. Az átok öröklődik, az áldás Jézus által lép be egy családba. Drága testvérek, mi nem tudtuk elképzelni, hogy a mi családunkba hogy indult el az áldás, miért mit értünk meg abba a faluba, és miért kezdte el az Isten a munkáját, és testvéreim, mi vissza tudjuk vezetni a család fánkon keresztül, hogy mikor lépett be az áldás az életünkbe. Ők nagyanyámék ötön voltak lánytestvérek. És az egyik lánytestvér férhez jött Debrecenbe egy gazdag vállalkozóhoz. És abban az időben Debrecenbe járt James Stewart, skót focista, evangélista. És evangélizált Budapesten a lovardába, jéghidegbe 2000-en hallgatták a lovardába, kalapba prédikált, és Ungár Aladár fordította a prédikációját. Közben körbe voltak állva a gestápóval, mert azok figyelték, hogy mit csinálnak ezek Budapesten. És drága testvérek, elment Debrecenbe is, és a lánytestvér elment az evangelizációra is, megtért. Írt egy levelet haza. És ezt a levelet a lánytestvérem megkapta a padláson egy ládába, és ott állott a levelet a kezébe tartva, és a levél így kezdődött, hogy drága Erzsikám, írja a lánytestvér Debrecenből a Magyar Gyermekmonostori testvérének. Drága Erzsikám, mentsünk lelkeket, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. És a lánytestvérem ott állott, tartotta a levelet a kezébe, és azt mondja, hogy mit akarnak ezek menteni, 90 éven felül vannak. Így hívtam az ők nagymamámat, emlékszek rá, hogy kétbotos mama. Mert két bottal járt, nem egyel, hanem kettővel. És ezek akarnak embereket menteni, hát járni nem tudnak. És mit akarnak ezek menteni? És a testvérem lejött a padlásról, és ahogy kiment az udvarra, eddig egy soha nem látott forgószél támadt a faluba, és a forgószél az udvarra bevezető vaskaput kiszedte a sarkából, és a testvérem mellé egy fél méterre a beton kerítéshez odavágta. Ha egy fél méterrel arrább vágódik a vaskapu a betonkerítésbe, palacsintát csinál belőle. Pillanatok alatt felébredt, hogy mit akartak menteni a mamik. Pillanatok alatt ráébredt, hogyha ő most meghal, akkor hova megy? Hova vezet az útja, testvérek? és az Isten elkezdte, bejött az ő formáló munkája az életünkbe. Elkezdtük nézni azt, hogy miben hittek ezek az idősek, miben hittek az öregek. És miért jutottunk mi élő hitre? Én azt mondom, hogy imádkoztak érte. És imádkoztak értünk. És érted, ki tudja, hogy ki imádkozott generációkkal ezelőtt. Csak drága testvérek, az átok öröklődik, az áldás pedig Krisztus által lép be az ember életébe, és ma este számot vethetsz arról, hogy a te életedben átok van, vagy áldás, mert ma este megteheted azt, hogy az átok vonal a családodba, az életedbe megtörjön, és rajtad keresztül bevonuljon a családodba, a családfába Jézus Krisztus által az áldás. És hogyha áldás van az életedben, akkor nézd meg a Bibliába, hogy mi történik. Szeretném elmondani, hogy János miért utal erre az esetre a jelenések könyvébe, hogy Bálám megtanította Bálákot, hogy hogy csalja törbe Izrael népét. Drága testvérek, ez a régi történet arról szól, hogy Izrael népe megérkezik Jerikóval szembe, ez egy vám határváros, megerősített határváros volt, Izraelnek a peremén, megérkezik az ígéret földjének a bejáratához, a Moab mezejére, a Pizga csúcsával a háta mögött, és a Nébó hegyével, és be kell menni Izraelbe, és ebben a Moab mezején a Izrael letelepszik a sátraival. És akkor volt Moab királya, Báláknak hívták Moab királyát, és nagyon megijed attól, amit lát. És elküldi a vezéreit Szíriába, hogy hívják el Bálámot, Beor fiát, egy nézőt, egy jóst, akiről az a hír terjed mindenfele, és nagy híre van, hogy akit ő megátkoz, az átkozott lesz, és akit ő megáld, az áldott lesz. Menjenek el, és hívják el, és mondják el neki azt, hogy azért jöjjön, hogy átkozza meg ezt a népet, amelyik itt letelepedett, és feljött, és akkor azt mondja Bálák, hogy hát, hogyha meg tudom verni. Hát, hogyha le tudom győzni. És drága testvérek, elmennek a vezérek Szíriába, megkeresik Bálámot, és elmondják neki azt, amit Bálák üzen. Bálám azt mondja, hogy nem adok nektek azonnal választ, maradjatok itt ma este, aludjatok itt, megkérdezem az urat, hogy mit mond, s ha elenged, elmegyek, s ha nem, nem megyek. És azon az estén az Isten tényleg megjelenik Bálámnak, és azt mondja, hogy Bálám, nehogy elmenj, mert ezt a népet nem fogod tudni megátkozni, mert én, a mindenható Isten, ezt a népet megáldottam. És nem fog fogni az átok Izraelen. Nem fog fogni az átkod Izraelen. Bálám felkel, bemegy a vezérekhez, és azt mondja, nem enged az Úr. Ennyi. A többit már nem mondja el, hogy miért, hogy Izraelt nem lehet megátkozni azért, mert az Isten megáldotta. A vezérek visszamennek, és ők már egészen másképp mondják el Báláknak, nem akart eljönni Bálám. Mit gondol Bálák király? Mennyi lehet ennek a cekje? Nem küldtünk neki elég pénzt. Valószínű, hogy többet kell neki fizetni, mint amennyit küldtünk, és nagyobb vezéreket kell küldeni, hogy nagyobb tekintélye legyen a kérésnek, ezért kiválaszt még nagyobb vezéreket, összeszednek még több pénzt, és elmennek megint Bálámhoz, hogy hívják-e. Bálám megint azt mondja, holott Isten már egyszer neki megmondta, hogy ne menjen, maradjatok itt este, és én holnap reggel megmondom, hogy mi a választ. És azon az estén jön újra az Úr, és azt mondja Bálámnak, hogy Bálám, látom, hogy nagyon akarsz menni. Látom, hogy nagyon benne van a szíved meg a lelked ebbe a dologba, hát menj el. Drága testvérek, az atya az este elengedte a tékozló fiút, nem állt elébe. Az atya nem futott a gazdag ifjú után, hogy gyere, lejjebb engedjük a parancsolatokat, 10-ből elengedünk 6-ot, csak marad 4, jó lesz, csak maradj itthon, csak ne menj el. Nem, Isten nem fut testvérek senki után. Hagyja, hogy menjél. Azt mondja, Bálám, ha te akarsz, menjél, indulj el. Bálám másnap reggel megnyergeli a szamarat, felül a szamára, és elindul, hogy megátkozza Izraelt. Igen, ám csak, hogy ahogy egy szurdok völgybe ér, ahogy éppen, hogy csak át lehet menni, áttér egy ember a szamárral a szurdokon, az Isten angyala, az öldöklő angyal, én azt hiszem, hogy ő az volt, aki Egyiptomba végigjárt és nézte az ajtókat, hogy melyiken van ott a vér, karddal kiáll a szurdokba, Bálámmal és a szamárral szembe. És Bálámot annyira megvakítja a varázslás dia. Annyira megvakítja a haszon, a pénz, hogy úgy megy, hogy nem lát semmit. Megy, de megáll a szamár. Az látja az angyalt. Megáll és nem megy tovább. Bálám elkezdi ütni a szamarat. A szamár szegény odaszorítja a lábát Bálámnak a falhoz, aztán kétszer kitér, visszafordul, kitér a völgybe, és végül a szamár összeesik. És akkor az Isten kinyitja Bálámnak a szemét, és meglátja azt, megszólal ugye a szamár, hogy miért versz, és kinyitja az Isten Bálámnak a szemét, és meglátja, hogyha a szamár még egy lépés lép, akkor ő most átszúrva ott fekszik holtan az úton, és megijed. Ja, Uram, ilyen komoly ez a dolog? Hát akkor nem megyek, visszafordulok. És azt mondja Isten, nem, most ha elindultál, mész. De úgy fogsz menni, ahogy egy Saulus nevű férfi a lován ment Damaszkusz fele, és leesett a lóról, és Damaszkuszba már egy Paulus, egy kicsi érkezik meg. Úgy fogsz menni, és azt fogod mondani, amit én parancsolok neked. És Bálám megérkezik Bálákhoz, fent a dobogókön testvérek már megvannak csinálva a 7 oltár, az áldozatra, megátkozni Izraelt, bemutatják az áldozatot, és akkor Bálám lenéz a hegyről Izrael sátraira, és elkezd áradozni, de gyönyörűk a te sátraid, Izrael. Az Istennek dicsőítő ének hangzik ki belőle. Nem fogazátok Izraelen. Hogyan átkozhatnám meg azt, akit ő megáldott? Vele van Izrael, vele van az Úr. Olyan az ereje, mint a bölénynek a szarva, amelyik még az oroszlánt is messze hajtja a szarvával. És azt mondja, bár úgy halnák meg, mint ezek közül egy. Később majd meglátjátok, hogy akarta volna a hívők halálát, csak a hívők életét nem akarta élni. A hívőknek a halálát sokan akarják, mert a hívők mosolyogva halnak meg. Csak némelyek nem akarják élni a hívőknek az életét. Nem akarják választani a hívőknek az életét. És drága testvérek, Bálám elkezd áradozni, elkezdi áldani Izraelt, nem tudja megátkozni, és egyszer csak azt mondja, hogy így szól Bálám Beor fia, akinek az Isten kinyitotta a szemét. Egy csillagot látok feljönni Jákobból. Nem közel látom őt, közel majd a napkeleti bölcsek meg a betlehemi pásztorok fogják látni. Messze van még az eljövetele, de én már látom. És fejedelem származik majd Izraelből, és királyi pálca Judából, és be fogja törni Moábnak a halántékát, meg fogja semmisíteni, és azt mondja Bálám, én látom, kit látott Bálám? Kit látott Bálám? És elkezd áldani. Drága testvérek, nem fog az átok Izraelen. Áldás van az életedben? Van áldás az életedben? Te ehhez a néphez tartozol? Ott vagy a védő ernyő alatt? Drága testvérek, talán, ha jól emlékszem, 2,5 évvel ezelőtt, egy novemberi hideg időben Magyarország legészakibb településén evangélizáltam egy hetet, Bódva Szilason, a szlovák határ szélén. Keresztül utaztam Erdélyt, Hosszába, Dél-Erdélyből indulva, aztán keresztül utaztam egész Magyarországot, és valamikor 15 perccel 7 óra előtt felmentem a szószékre prédikálni. Prédikáltam a szószéken azon az estén, lejöttem, és oda jön hozzám egy 21 néhány éves fiatalember, hogy ő meg szeretne térni, de ma este feltétlenül. És bejött a parókiára, és áldottam Istent, hogy a bódvaszilasi lelkipásztor testvérem és a kassai szlovák református lelkipásztor ott volt a szobába, mert ami azután következett 4 órán keresztül, attól borsózott a hátam és felállt a szőr a kezemen. A fiatal ember azzal kezdte a bűnvallását, hogy ő varázsló. Ő mostanig varázslással foglalkozott, és 4 órán keresztül én helyzetjelentést kaptam, hogy mit csinál Jánesz és Jámbresz a Vörös-tenger túlsó partján Egyiptomba, hogy tönkre tegye az Isten népét. Elmondták azt, hogy hogy böjtölnek a sátánnak azért, hogy a hithű igei hirdetőknek a házasságát tegye tönkre. Nem tudtam addig, hogy a román területeken a baptista, pünkösdista testvérek, amikor én megjelenek a gyülekezetükbe, miért kiáltják fennhangon és imádkoznak, fóhászkodnak buzgón azért a szolgálatom előtt meg után, hogy Uram Isten, őrizd meg ezt az embert, hogy elbukjon. Őrizd meg ezt az embert, hogy elbukjon. És mindig azért imádkoztak, hogy őrizd meg ezt az embert a bukástól. És akkor jöttem rá, testvérek, hogy nem kell egyéb egy gyülekezetbe csak az, hogy a pap elváljon, a papnak a házassága tönkre menjen, és ott tönkre megy a családja, tönkre megy a gyülekezete, és tönkre mennek emberek, és ők ezért böjtöltek, hogy az evangélisták, a prédikátoroknak a házassága tönkre menjen. Aztán elmondta azt, hogy némelyikor szeanszot tartanak, összegyűl a környék összes varázslója, és ő így mondta, azzal foglalkoznak, hogy energiát szívjanak el tőlünk, erőt szívjanak el tőlünk. És egyből beugrott az, hogy miért történik velem az mindig, hogy amikor Magyarországnak egy bizonyos területére hívnak evangélizálni, abban a régióban, városba, városokba, falvakba, akkor engem az indulás előtti éjszaka, érdekes, hogy csak úgy, be kell vigyenek a sürgősségre, hátszegre, infúzióra kell kössenek, mert olyan megmagyarázhatatlan pánikrohan félelem tör rám, amit nem tudok kontrollálni. Éjszaka ott vagyok bent, néznek az orvosok, infúzióra kötnek, reggel 8-kor bejönnek, és azt mondják, lelkész úr, tessék hazamenni, pihenje ki magát, pihenjen vagy 2 hetet, nincs semmi baj, szervileg helyre fog jönni. Mondom, doktor úr, 1 óra múlva beülök az autóba, fogok utazni 900 kilométert, és én ma este már egy szószéken prédikálni fogok. Rám néz, azt mondja, akkor maga meg fog halni az úton. És drága testvérek, tényleg úgy néz ki, hogy halok meg az úton, 3-szor állok meg, és hajtom le a fejemet a feleségemnek az ölébe. És az az érdekes, hogy ahogy telik el a 2., 3. nap, az evangelizációból úgy oldódik a feszültség, a nyomás. És mire lejár, nincs semmi bajom. Nincs semmi bajom, testvérek. Miért? A 4 nap alatt Pomázon csak 1 embert kellett kiütni, nem? Nem? Ezen a héten Pomázon csak 1 embert kellett kiütni a ringből. És nyert ügye van az ördögnek 200 emberen, vagy nem tudom hány 100 emberen keresztül. És drága testvérek, ez az ember elmondta azt, hogy az ilyen szeanszokon mindig megidéztek, megjelent egy démon. És egyik alkalommal a varázslóknak a főnöke úgymond azt mondta, hogy fiúk, ezt a démont többet ide ne hívjuk meg, mert ha még egyszer megjelenik közöttünk, olyan gonosz, hogy mindannyiunkat meg fog ölni. Ahogy ezt mondta, arra gondoltam, ha ez az ő pribékjeit, legényeit megöli, akkor mit csinál azokkal, akik egy szempillantásra elfordulnak az Úrtól, mint a legyet úgy tapotja el. Így halt meg a tavaly egy barátom Budapesten. Egy pillanatra fordította el a fejét, hitben volt, az ördög így taposta széjjel. Testvérek. És én ebből megértettem azt, hogy az utolsó időben nekem nincs más megoldásom, csak nagyon közel maradni Jézushoz. Nagyon közel lenni hozzá, nagyon mellette lenni, mert ha eltávolodsz tőle, ez pillanat alatt eltapos, mint a férget. És drága testvérek, megértettem azt, hogy amikor a parókiámmal szembe, az ortodox esperesi hivatalba összegyűlnek a román papok, miért nyikorog a szobánkba, recsegnek a bútorok. Már mondom a feleségemnek, imádkoznak értünk túl. Hogy az Úr állítsa meg már ezt a papot, itt ki van téve egy egyedüli magyar tábla a parókiára, hogy itt lakik az a pap, akinek a feleségét a rákból megmentette az Isten, és reménységet jelent más asszonyok számára is, és itt lakik az a pap, akinek a prédikálására a pravoszlávok tömegesen hagyják el a babonás, fekete mágiás ortodox egyházat, és mennek ki a világosságra. És a mitropolita levelet írt az erdélyi püspöknek, állítsák már le Bódis Miklóst, mert rengetegen térnek meg a prédikációjára. Drága testvérek, szeretném nektek elmondani, hogy Isten nekem adott egy különös kegyelmi ajándékot, egy karizmát. Azt az ajándékot kaptam tőle, hogy bemegyek Magyarországon egy házba, ahova befogadnak, és pillanatok alatt érzem, hogy ott okkultizmus van, idegen lélek van. Bemegyek, ég a tűz a házba, de mégis hideg van. Ránézek az asztalra, az edények úgy vannak elmosogatva, el vannak, de úgy vannak elmosogatva, elhelyezve az asztalon kés, hogy érzem, hogy itt valami nincs rendben. Mondja a lélek. Aztán leülök a házi asszonnyal beszélgetni, és hatalmas az önsajnálat. Sírásba menő, tiszteltes úr, nézze meg, hogy mi van itt a házban. Boldogan élhetnénk, de megmagyarázhatatlanul iszik a férjem. De csak akkor, amikor rájön, vannak tiszta napjai, amikor olyan, mint egy falat kenyér. Tiszteltes úr, megmagyarázhatatlan, de válik a fiam. Most építettek szép házat, autójuk van, munkahelyük van, mégis válnak el. A lányomnak pedig a 8 és 10 éves kisfia és kislánya még mindig az ágyba pisil, mert fél valamitől. Rászoktam ilyenkor kérdezni, tessék megmondani, hol tetszett járni. Ezt a lelkész úr meg honnan tudja? Mondom, a szimptomákról tudom. Hol tetszett járni? Melyik jósnál, melyik nézőnél, melyik bioenergikusnál, melyik ezotériásnál, melyik apokunktúrásnál, melyik homeopátiásnál, melyik oltárnál a pilisbe? Hova mentél el segítséget kérni az Úr helyett? És szeretném elmondani, hogy ez az út nem abba a borítékba került, amit ott hagytál Bálámnál. Hanem van egy történet a Bibliában, amikor egy asszony kiállt az Isten emberéhez, és azt mondja, hogy te tudod, hogy az Uram, amíg élt, félte az Istent. Ő miért nem? Most az Uram meghalt, és én kétszeres bajba kerültem. Hitelt kellett felvegyek, el vagyok adósodva, és jött a hitelező, hogy fizessem ki az adóságot, és én nem tudok fizetni, és a hitelező azt mondta, asszony, nincs semmi baj, viszem a két fiadat rabszolgának. Drága testvérek, szeretném elmondani, hogy ezek az utak az átoknak az útjai, és ezeknek az utaknak mindig ára van. Az ördög megadja azt, fel vagyok készülve testvérek, még fog szólni öt telefon, amikor erről a témáról beszélek Magyarországon, ne féljetek, zörgés, csörgés, mozgás, kijövés, bemenés, telefon, tudja ő, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy elterelje a figyelmet. Nehogy odafigyelj, és nehogy megszabadulj belőle. És drága testvérek, jön a gonosz, és azt mondja, nincs semmi baj, asszony, az ára tudod mi ennek? Viszem a két fiadat. A gyermekeit fizetnek. A gyermekeit fognak fizetni. És drága testvérek, Erdélybe családok jönnek le Hátszegre, mert előző este még nem tudják, hogy a pszichiátriára megyünk be, vagy a bolondok házába visszük a gyereket, és lejönnek, és elkezdik mondani, hogy hol jártak, elkezdik elégetni, amit kaptak, megtagadni ezeket az utakat, és csapják össze a kezüket az asztal mellett. Ja Istenem, tisztul ki a fiamnak a szeme. Ja Istenem, az arca jön helyre, ott az asztal mellett, testvérek. Ott az asztal mellett. Oldódik az átok. Oldódik az átok. A feleségem, amikor bent feküdt a dévai kórházba, kómába, és magához tért, behoztak oda egy baptista kis mamit, akit minden nap meglátogatott a két fia, gyönyörű fiúk voltak, olyan 30 év körüliek, hozták az anyjuknak az ebédet, a meleglevest, simogatták az arcát, megcserélték a hálóingét, és ahogy mennek el egyszer, azt mondja a kismami, hogy látjátok, milyen gyönyörű fiaim vannak, mi lakásuk megvan, munkahelyük, autójuk, minden, nem tudnak megnősülni. Pillanatok alatt a túlsó ágyból jött a tanács. Menj el a nagybári ortodox pópához, aki később 3 évre rá a 4 tagú családjával együtt bennégett hamuvá a parókián, mert Isten nem adja megszégyeníteni magát. Menj el a nagybári ortodox pópához, csináltasd meg, és meglátod, hogy a fiúk rövid időn belül meg fognak házasodni. És a kis baptista mami ránéz a feleségemre, és azt kérdezi, hogy tiszteltes asszony, menjek? És felén fordul a feleségem, és azt mondja, Miklós, látod, még a hívők is. Még a hívők is. Drága testvérek, ti kihez fordultok áldásért? És kitől várod a segítséget? Mert nézzétek meg, hogy akkor, amikor ez az asszony eladósodik, az Isten embere azt kérdezi, asszony, mi van még otthon a fazékba? És azt mondja az asszony, egy újnyi olaj, ennyi. És azt mondja neki az Úr, menj a szomszédba, gyűjts össze edényeket, amennyit csak tudsz, amennyihez hited van. Aztán zárd be az ajtót, és a gyerekeiddel kezdj el tölteni az olajból, és az asszony megteszi, és telnek a fazakak, telnek az edények. És amikor azt mondja az egyik gyerek, hogy nincs már több edény, akkor eláll az olaj. És akkor Isten ember azt mondja, asszony, most menj, add el az olajt, fizess ki belőle a tartozást, és ami még marad, abból élj békességbe. Na ez az Isten, testvérek. Ez az áldás. Hogy nem csak az adósságodat engedi el, nem csak az adósságodat fizeti ki, hanem ami még ráadás. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és a többi ráadásképpen megadatik néktek. Drága testvérek, kell neked az Istennek az áldása? Az Istennek az áldása. Mi van ott a családodba? Mert tudjátok, hogy mi volt a törbecsalás? A törbecsalás az volt, hogy Bálám látta azt, hogy nem tudja megátkozni Izraelt, de az ige azt mondja, megtanította Bálákot, hogy törje csalja törbe Izrael népét. Tudjátok, hogy mit mondott magába Bálám? Ezt a népet, az Isten népét nem tudom megátkozni, mert az Isten megáldotta, de valamit meg tudok tenni. Rá tudom őket venni arra, hogy úgy éljenek, hogy ők maguk váltsák ki az Isten haragját. Én nem tudom őket megátkozni, de azt meg tudom tenni, hogy rávegyem őket arra, hogy olyan életet éljenek, hogy ők maguk vonják magukra az Istennek a haragját és az Istennek az ítéletét. És drága testvérek, azt tanácsolta Báláknak, hogy rendezzen nagy város meg falunapokat, állítsa fel a Moáb sátrait, tele tokai borral, tele virslivel, tele jó étellel, jó itallal, jó bulival, jó zenével, hívja meg a csángókat, táncolni, táncházat tartson, és hívják meg Izrael fiait ezekre a bulikra. És az ige először csak azt mondja, hogy Izrael fiai először csak ólálkodtak a sátrak körül. Azt csinálták, amit az este a nagyobbik fiú, hogy apám, te nem adtál nekem egy kecskét, meg egy üveg bort, meg nem tudom én mit, hogy én a barátaimmal múlassak. Ólálkodott ő. Nem csinálta meg, amit a kisebbik, de a szíve ott volt neki ebbe, hogy de jó lenne. De jó lenne. és felállították a Moáb sátrait, és elindult a tánc, a mulatság, az ital, a nők, és Izrael, amikor ezt látja, Mózes a vénekkel az Úr kijelentésének a sátra előtt sír, hogy mivé lett Izrael, és ebben a pillanatban fényes nappal egy Zimri nevű férfi, fiatalember megfog egy moábita fejedelem lányát, Kozbit, és beviszi Izrael táborába, a sátorba, hogy paráználkodjon vele. És ekkor Fineás a főpap, és ezt a csatát nézzétek meg, a bevonulás előtt ezt nem Józsué vezeti, a vezér, a harcot, hanem itt a főpap kell vezesse, Fineás a harcot. Ez nem az a honfoglalás, ez ki lehetett volna kerülni ezt a harcot. Ez Fineás a pap vezeti, bemegy, vesz egy lándzsát, és mind a kettőjüket átszúrja, és azt mondja, hogy ebben a pillanatban a csapás eltávozott Izraelről, de a csapás következtében 23 ezren veszítették el az életüket. Drága testvérek, ez magyarul lefordítva, székely kifejezéssel elég keményen hangzik, kupleráj lett a házatok. A gyermekeitek nem éjszaka feküsznek össze, hanem a saját szemed láttára. Mit mond Magyarország ma? Párkapcsolatba élnek. Próbaházasságba élnek. Testvérek, milyen szép név, párkapcsolat. Csak hogy, drága testvérek, a Biblia ezt még mindig paráznaságnak hívja. És testvérek, ezen nincs rajta, és nem is lesz soha rajta az Istennek az áldása. Mi van a házadba és az életedbe? Áldás van, vagy átok van? Mert azt mondja itt az ige, hogy Izrael odaszegődött Baál Peorhoz, pénzért Bálám tévegésére adták magukat, és elmondja azt, hogy ezek még szennyfoltok a gyülekezetbe, rakmároznak, hízlalják magukat, fellegek, melyek szelek sodornak, irányzatok, módik, most ez a szokás, most olyan a szokás, értsük meg, őszvégi gyümölcstelen fák, semmi gyümölcs nincs, testvérek, senki nem tud felmutatni egy embert, hogy oda vitt az Úrhoz, bolyongó csillagok, nincs célom, csak bolyongok, és végül azt mondja Júdás 1.19, nem az Iskariótes, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. És drága testvérek, a jelenések könyve azt mondja, hogy innen indul el az egyház pusztulása. Drága testvérek, én nem akarok senkit megbotránkoztatni, de erre a hétre én egyhetes, különböző példákat hozhattam volna. Hozhattam volna három példát Kalotaszegről. A múlt héten felkelült a YouTube-ra egy film, ahol egy kalotaszegi faluban csendes napot tartanak. A csendes napnak a vége abból áll, hogy a kultúrotthonban a magyar református emberek ülnek pálinkával teli asztalok mellett, nők és férfiak. Az esperesnek és a lelkésznek a jelenlétébe, és hol egyik percben, hol azt az éneket éneklik, hogy az Úr csodásan működik, a másik percben pedig azt az éneket éneklik, hogy kimegyek a doberdói harctérre, föltekintek a csillagos égre, én Istenem, merre van a magyar hazám, merre sirat az édesanyám, egyszer ezt, egyszer azt, közben isszák a pálinkát. Drága testvérek, az idén majdnem meghívtak egy hagyományőrző kalotaszegi gyülekezetbe a szülőfalu mellé, de valaki azt mondta, hogy Bódis Miklós tönkre teszi a falut. És megkérdezték, hogy mibe teszi tönkre Bódis Miklós a falut. Hát Bódis Miklós például, mondták vissza, nem hagyja, hogy virasztóba ígyunk pálinkát, és hajnalig kártyázzunk. A halott mellett szép, nem testvérek? Fel van ravatalozva a halott, a családnak nincs semmi más baja, semmi gondja nincsen, csak az, hogy nézze a kártyázókat, meg a pálinkázókat hajnalig, a temetés előtti nap. Aztán Zsobokon oda került egy lelkipásztor barátom, a presbitériumnak a meghallgatáson az első kérdése ez volt, a tiszteletes milyen kapcsolatban van Bódis Miklóssal? Megdöbbenve kérdezte, miért? Hát láttuk a Facebookon együtt egy képen, és hát mi azért még szeretünk múlatni, meg ezt csinálni, meg azt, ő meg azt mondja, hogy aki az úré, az az urat válassza. És drága testvérek, a múlt héten érkezett meg hozzánk Budapestről a Presbiter című lap, ahol az egyik református presbiter különös csodának tart egy dolgot a Rádai kollégium leégése után. Én nem tudom és nem is akarom megmondani az okot, hogy miért éget le. Ér bennünket veszedelem. Jönnek szélviharok, leviszik a templom tetejét, meggyúlnak épületek, vannak nyomorúságok, testvérek. Ilyenkor nem az okot kell nézni, hanem segíteni kell. És a tűzvész után írja a presbiter, visszaengedik a diákokat, hogy nézzék meg, hogy maradt-e holmiuk valami meg, és különös csoda történik. Az egyik szobában megmarad éppen egy héber, meg egy magyar biblia. A másik szobában, és ez a nagy csoda, megmarad egy liter parackozott bor, amit a diák első papi szolgálata alkalmával kapott a gyülekezetből. Drága testvérek, egy, hogy ezt mi csodának könyveljük el, és a másik az, hogy egy diák a református egyházba első szolgálata alkalmával, fordítom, alkoholt kap ajándékba. Nem talált a gyülekezet egy igés falvédőt, vagy nem tudom, egy bögrét rajta egy igével, amit biztatásul emlékbe induláskor a diáknak odaadjon. Drága testvérek, a nikolaiták, tudjátok, hogy kik voltak, kipusztultak, és mindig ki fognak pusztulni. Azt mondják teológusok, hogy ők már nincsenek, nincs már ez az irányzat, de vannak, és itt vannak Pesten, és itt vannak testvérek Pomázon, és itt vannak testvérek Erdélybe. Ők bíztatnak, hogy menjetek halálvonattal Csíksomlyóra, és imádkozzatok egy halott asszonyhoz, és bíztatnak benneteket, hogy menjetek ez az oltárhoz, meg amahoz az oltárhoz, és imádkozzatok a sámánokhoz, és lehet a gyülekezetbe inni is, meg templomba is járni, lehet imádkozni is, meg káromkodni is, de minden meg van engedve ebbe az egyházba. És drága testvérek, itt van az az állapot, amikor kezd recsegni a szekér. És testvérek, ez az oka annak, amit itt imádságban a héten sok pomázi sírt, hogy sok, nagyon sok pomázi nincs itt, idegenből vannak itt emberek. Miért? Mert sokkal tetszetősebb a nikolaiták tanítása, mint a tiszta evangélium. Innen, onnan, testvérek, hallgatni. Na most el szeretném mondani, drága testvérek, ennek az életnek a végét. Végül Bálámot megölik. Tehát Bálám azzal végzi, hogy Izrael megtámadja Moábot és kiirtja. De testvérek, szeretnék nektek valamit elmondani, megosztani veletek. 2017-ben a reformáció ünnepe 500 éves évfordulója alkalmával több gyülekezetbe meg voltam hívva szolgálni, köztük Augsburgba, Münchenbe, az ottani magyarokhoz, és láttam minden gyülekezetbe, amit láttam. És jöttem Magyarországra is, és láttam, hogy minden gyülekezet épül, fejlődik, de azt is láttam, hogy ez nagyon sok helyen nem a gyülekezet érdeme, hanem a magyar kormányé. Amikor megérkeztem egy-egy parókia vagy templom elé, ott volt három sárga tábla kitéve, hogy ebbe az évben 20 millió forint, abba az évben 5 millió, a másik évben 96 millió forint. Testvérek, így épülhet az egyház. Csak a kérdés az, hogy mennyire épül egy gyülekezet. És testvérek, azt láttam, és az érlelődött meg bennem, hogy Uram, én befejezem a missziót Magyarországon, mert nem látod, hogy itt senkinek nem kell lesz. Itt mindenki jól megvan. Laodicea. Meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, jól vagyok. És hazamentem, drága testvérek, és októberben két megrázó hír jött hozzám. Két lelkész barátom, egyik Erdélybe, kollégám, egyik Magyarországon felakasztotta magát. Jött a hír, ott ültem a kanapén. Az egyik olyan volt, aki nekem, amikor ott a térségbe evangelizáltam, a megvalósításairól beszélt, hogy ő mennyi pénzt tud szerezni, ő mennyi mindent meg tud javítani, neki milyen kapcsolatai vannak. És hónapokkal később lógott a fán. És akkor jöttem rá arra, hogy amit én látok, az csak külsőség. Az csak külső jólét, belül baj van, belül gond van, és ez a két eset vitt engem oda októberbe, hogy lehajtottam a fejem, és azt mondtam, hogy Uram, menni fogok, csak mondd meg nekem, hogy mit mondjak a magyar népnek. És az aznapi igém, két ige reggel, ez volt Jeremiás 15:2. Ha pedig megkérdezik tőled, hogy hova menjenek, akkor ezt válaszold nekik. Így szól az Úr, aki a halálra méltó, az a halálra. Vagyis testvérek, akinek nem kell az élet, az maradjon meg a halál állapotába. Aki fegyverre méltó, az fegyverre. Akinek tetszik a duma, a pletyka, a mocskos beszéd, a Facebookon a marakodás, a viszálykodás, aki fegyverre, az fegyverre megy. Aki fegyvert fog, az fegyver által fog szívinfarktus kapni. Az fegyver által fog agyvérzés kapni, és meghalni. Aki éhínségre méltó, az az éhségre menjen. Akinek nem kell a kenyér, akinek nem kell az életnek a kenyere, ezt válassza, az haljon meg éhen. Aki pedig fogságra méltó, az fogságra menjen. Aki nem akar szabad lenni, aki nem akarja, hogy Isten őt megszabadítsa, és boldog legyen, az maradjon rab. Az maradjon továbbra is rab. És az aznapi ige hátra küldött a Biblia legutolsó lapjára, ahol Isten a következőt mondja. Pecsételd le könyvet, mert az idő közel van, és most jön az ige. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Aki bűntő szennyes, az legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, az cselekedjék igazat ezután is, és aki szent, az legyen szent ezután is. Mit akarsz, a mocskot vagy a szentet? Mit választasz, a profánt vagy a tisztát? Mi van most a szívedbe? Mi van most a gondolatodba? Mit fogsz ma este választani? És milyen életet fogsz élni? Siklós Józsi bácsinak van egy könyve. Olcsó, olvassátok el, 1000 forint sem, a keresztény ember természetrajza. És Józsi bácsi leírta régen, hogy egy keresztény mit tehet meg, hova mehet el, mit csinálhat, mit nyelhet le. Testvérek, Cseri Kálmán bácsi még élt, azt mondta, hogy mi magyarok mindent megeszünk, csak ne legyen benne a Bibliába. Mindent beveszünk, amit kitesznek az asztalra nekünk, ezotériát, bioenergiát, ilyen punkturát, olyan punkturát, mindent csinálunk, azt mondta, Biblia? Ja, azt nem hiszem. Az ava valami gyanús. Mindent megeszünk, testvérek, a Bibliát, azt nem. Vágyol-e elhagyni bűneidet? Vágyol a megszentelt élet után, hogy Krisztussal megszentelt életet élj, vagy ma este is úgy jöttél ide, hogy át akarod menteni a mocskos, bűnös életedet a túlsó partra, hát tudd meg, hogy nem megy. Nem megy. Oda semmi tisztátalan nem fog bemenni. Oda semmi tisztátalan, és ha megmaradsz tisztátalannak, soha nem fogsz bemenni. Engedd, hogy megmosson a vér. Engedd, hogy a szent megszentelje az életedet, és törekedj a szentségre. Törekedj, nekem ez a kedvenc igém, testvérek, a Bibliából. Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Példabeszédek könyve. Szereted a szívednek a tisztaságát. Vágysz a szíved tisztasága után. Vágysz az áldás után. Mert aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja Jézus. Akarod, hogy Jézus a barátod legyen. És megszentelt életet élj. Drága testvérek, végezetül két dolgot szeretnék elmondani. Az az evangelizációs hét, amelyen a volt lelkészetek Pap László evangelizált Berekfürdőn minden este, úrvacsorával ért véget pénteken. Úgy indultam el erre az útra, hogy nem vittem magammal Bibliát, pedig már 6 éve szolgáló lelkész voltam, mindig velem volt a Bibliám, de hát mondjátok meg, hogy öngyilkosságba kiindul el Bibliával. Aztán kiindul el új öltözettel, egy rossz kopott farmel volt rajtam egész héten. Nyálam, mindenem össze, könnyem összefolyt, borzos voltam, és ott voltak kis baptista retikülös mamik, akik az evangelizáció után meg is jegyezték, hogy tiszteltes volt, ha haza tetszik menni, aztán tessék megborotválkozni, rendbe szedni magát, a haját. Elgondoltam, kedves mamik, látnátok engem meg 30 évesen díszmagyarba, 450 ember előtt vasárnap prédikálni, nem így nézek ki, ilyen csapzottan. És elindultam kifele a sorba úrvacsorát venni, csorogtak a könnyeim, és odaérkeztem, asztalhoz Zoli bácsi osztotta a kenyeret, és ahogy kinyújtom a kezemet, hogy elvegyem a megtört kenyeret, látom, hogy a kezem így remeg, így reszketett. Először éltem át életembe azt, hogy mibe került valakinek, hogy én azt a falat kenyeret elvegyem. És aztán mentünk tovább, és Pap László ott állt a rákos kezeivel, tartotta a két kelyhet, és még véletlenül se kerültünk oda elébe úgy, hátam mögött jött a feleségem, hogy egy férfi és én, és aztán a feleségem is valaki, hanem úgy ürült meg előtte a hely, hogy beálltam én az egyik keze felől, és a feleségem a másik keze felől, és átadta a két kelyhet, mondott egy igét, és ahogy vesszük a poharat, éreztem, hogy most az Úr indítja, felemelte a két rákos kezét, és rátette a fejünkre, és elkezdett áldani hangosan. És a sor állt. Nem mozdult senki. Várta, amíg Pap László megáldja Bódis Miklóst és a feleségét, és már nem emlékszek, hogy mit mondott, csak tudom, hogy áldott, és kérte az áldást az Istentől, hogy kiküldjön minket a szolgálatra, és áldás legyünk más emberek számára is. És áldott és áldott. Aztán, drága testvérek, 5 évvel később meglátogattam egy drága börtönviselt barátomat a Krisztusért Marosvásárhelyen. Ő is rákos volt. Tudtam, hogy rákos. Arra fele jártam, és elhatároztam, hogy halála előtt meglátogatom. Bementem hozzá, bent volt a belső szobába, a felesége fogadott, leültünk ketten a meleg, üveges szobába, mert volt eleget sötét zárkába, börtönbe, hidegbe. Egy kis egyszobás garzonba raktak ketten, és ahogy leülök és elkezdek a feleségének igét olvasni, meg imádkozni, egyszer csak szétnézek magam körül, és azt látom, hogy 17-en vagyunk a szobába, és mindenki csendbe hallgatja az igét, és imádkozik. És kijött Szabó Árpi bácsi, és mondott nekem 2 mondatot, megköszönte, hogy elmentem hozzá. Az egész teste kékes, zöldes, sárgás volt, és a csuklója itt úgy nézett ki, mint nekem ez az ujjam. Szinte csak a csont, a bőr. És látszott az, hogy rövid időn belül elfáradt, felállt, és elindult befele a szobájába, de úton, félúton megállott és megfordult. Kinyújtotta ezt a rákos kezét így felém, és elkezdett áldani. Bódis tiszteletes, az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Bízzál benne, mert ő minden ígéretét teljesíteni fogja. Megfordult, bement, és bent meghalt. Drága testvérek, ha ma este a pomázi templomba ide jönne Soros György, ide jönne Matolcsi, ide jönne Abrahimovics Ukrajnából a Chelsea-ével, meg a Szatyor Donyeckével, ide jönne Gigi Békáli és Ciriák Romániából, a 2 leggazdagabb ember, és azt mondanák, Bódis Miklós, figyelj csak, van egy ajánlatunk. Odaadjuk neked mind összesen az egész vagyonunkat, add el nekünk a Pap Laci és a Szabó Árpi áldását. A szemükbe kacagnék, mint a tietekbe most. És azt mondanám, nincs nektek annyi pénzetek, hogy azt meg tudjátok venni. Testvér, kell neked az Isten áldása? Kell neked az, hogy te most ma este innen, ebből a templomból úgy menj ki, mert kimehetsz úgy, hogy tudod, hogy téged az Isten megáldott. Hogy meg vagy áldva, és áldás vagy, és áldást viszel haza, és az, aki abból a vízből iszik, mondja Jézus, amit én adok neki, az nem csak, hogy megelégszik, hanem az áldás lesz más számára is. Annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. Áldás leszel mások számára is. A Bibliában van egy fiatal ember, aki 40 éves kora körül, egy gázlónál, nagy ecsednél, egy mocsárnál, ott marad 12 gyerekkel egyedül, két felesé és két szolgálólány, tele van mindennes, mégis egyedül marad. És azon az estén a gázlónál megjelenik valaki, ezt a valakit az én Bibliám nagy V betűvel írja. Az a valaki, akit nagy V betűvel ír, a Pátmos szigetén János hangot lát, megfordul, és azt mondja, hogy láttam valakit nagy V-vel. Aki így meg így nézett ki, és leírja, hogy hogy nézett ki. És drága testvérek, megjelenik ez a valaki, és Jákob a jabbók révénél azon az estén tudja, hogy ő ezt a valakit nem engedheti el ma este. Mert ha ő ma este elengedi ezt a valakit, neki annyi, neki vége, neki a halál marad, a pusztulás, és az egész családjának, és belekapaszkodik ebbe a valakibe. És tusakodnak reggelik, harcolnak, és nem bír az egyik a másikkal. Sőt, Hóseás azt mondja, hogy Jákob legyőzte a másikat. Tudjátok, hogy mivel? Azt is leírja, hogy mivel. Azzal, hogy sírt és könyörgött neki. Pomázon egy olyan Istent hirdetek, akit le lehet győzni, de csak egyel. Ha sírsz és könyörögsz neki, le tudod győzni az Istent. És megadja magát az Isten, de csak egyféleképpen. Ha sírsz és könyörögsz neki, megadja magát az Isten. És Jákob belekapaszkodik, és ez a valaki megszólal, és azt mondja, hogy most már hajnalodik, engedj el, hogy menjek el. És Jákob akkor mond valamit. Annyit csaltam, annyit hazudtam, annyit loptam, azért, hogy áldás legyen az életembe, és nincs áldás. Én ma este téged nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Addig nem engedlek el. És akkor Isten azt kérdezi, mi a neved? És testvérek, itt meg kell mondani a nevet. Mi a neved? Kerekes Laci, ne a fedő nevedet mondd már. Ne a fedő nevedet. Péntek András, ne a fedő nevedet mondd. Kovács Kati, ne a fedő nevedet mondd. Azt, aki vagy, a hazug, az irigy, a parázna, a tolvaj, a káromkodó, azt mond, aki vagy, azt a nevedet mond. És azt mondja, Jákob vagyok, a csaló. Az, aki mindig mindenkit átvertem. Az vagyok, aki mindig talpra estem, mint a macska, amikor lehajtják az emeletről. Az, aki mindig összeüti hátulról a lábadat, amikor szaladsz, hogy nehogy te legyél az első. Jákob vagyok a csaló. És amikor kimondja, hogy ő ki, amikor megvallja, hogy ő mi, micsoda, akkor Isten azt mondja, na akkor mostantól neked többet nem Jákob lesz a neved, hanem mától kezdve a te neved Izrael, a győztes. Mert harcoltál emberrel és Istennel, és győztél. Testvérek, azt értem, hogy harcolt az Istennel, és győzött, de ki volt az az ember, akivel harcolt? Tudjátok ki? A Bibliám legelső lapjára be van írva a legnagyobb ellenségemnek a neve. Hogy tudjam, hogy amikor kinyitom a Bibliát, nekem kivel van dolgom. És a Bibliám első lapjára ez van beírva. Bódis Miklósnak a legnagyobb ellensége, maga Bódis Miklós. Nincs nagyobb győzelem annál, ha őt sikerül legyőznöd. Nagyra vágyását, dicsőségvágyát, indulatát, haragját, heveskedését, kívánságait. Ki a te legnagyobb ellenséged? Mikor paráználkodni menték, kényszerített valaki? Mikor hazudtál, valaki pisztolyt tartott a fejed, és azt mondta, hogy ha nem hazudsz, lelőlek. Kivet rá téged? Kivet rá téged? És tudod, mi a legnagyobb győzelem? Ha őt legyőzött, saját magadat. Drága testvérek, nem tudom, van-e itt orvos ma este közöttünk, de vannak, ja jó, kettő is, Győrből. És drága testvérek, megyek a hátszegi klinikára, kivizsgálásra, szemem miatt szemüveget készíteni, és a folyósón, ahogy megyünk, mindegyik ajtóra ki van írva, hogy figyeljünk arra, ne inzultáljuk az orvosokat. Nehogy valaki összeszidja, hogy várni kell, meg nem tudom én az orvosokat, és hát jó, hát én természetes, hogy nem inzultáljuk az orvosokat. Megérkezek a szem klinika bejárata elé, és ott már áll két ember, várja a sorát, egyszer kinyílik az ajtó, kijön az asszisztensnője az orvosnőnek, odalépek, odaadom a küldőpapírt, elveszi, megnézi, azt mondja, hogy jól van, rendben, de csak sorba, mindenki sorba, ahogy érkezett. Rendben, természetes, itt vannak ketten előttem, és én leszek a harmadik, bemegyek, leülök, megvárom. Igen, de bemegy az első, és eközben érkezik még három. Utánam. Kinyílik az ajtó, a másik minden további nélkül bemegy, és akkor következek én. Mikor az is kijön, kinyílik az ajtó, kilép az asszisztensnő, ránéz a három srácra, és azt mondja, gyertek, gyertek. Nagyot nézek, és beszólok az ajtón, mondom, bocsánat, de én következek. Nem, azt mondja, itt csak papírmunka kell elvégezni, és elvégezzük, és akkor maga jöhet. Becsukódik az ajtó, várok, 20 perc, 30 perc, 40 perc, még mindig papírmunka. Gondoltam, ez alatt nekem a két szememet is ki lehetett volna szedni, hogy papírmunka, várok, 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 és egyszer csak megérkezik egy kis stopp, öreg 85 év körüli mami, úgy még testvérek, még négyet kell szólni. Megérkezik kis top mami, leül oda a padra a lányával, és ott ül, és én rágom a körmömet már a 40 perc után, és rám szól a kis mami, azt mondja, hogy foglaljak helyet, ne idegeskedjek, üljek le. Mondom, persze, ti is menjetek be előttem az ajtó mellett. A kis mami előveszi a kis táskáját, kivesz egy doboz cukorkát, azt mondja, hogy parancsoljon, nem kér belőle, de igen, én cukrot egyek itt idegességembe. És egyszer csak megszólal mellettem a feleségem. Miklós, látod, milyen aranyosan fel van öltözve? Milyen tiszta, milyen rendes. Nem engednéd be előre? Ránézek a feleségemre, mondom, Etelka, te komolyan gondolkozol itt, ahogy hívják van. Valószínű, hogy egy órakor indul a busz, az autóbusz a falura, és mi haza tudunk menni gyalog, 200 méterre lakunk a kórháztól, engedd be. Kinyílik az ajtó, és ekkor Bódis Miklós megszólal, és azt mondja, hogy tessék parancsolni, bemenni. A kis mami rám néz, hálásan feláll, betopog, és Bódis Miklóson győzött újra a názáreti. Le tudott mondani magáról, az igazáról, halálba tudta adni a maga igazságát, jogát. Az én legnagyobb ellenségem saját magam vagyok. És amikor győzök fölötte, akkor vettem igazán győzelmet, Pap Lászlónak ez volt a kedvenc éneke közöttetek. Tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. Késztes megadnom önmagam, győzelmet úgy veszek. Ha küzdve küszködök, akkor leroskadok, de ha karod lesz börtönöm, akkor erős vagyok. Akarod az áldást? Akarod az áldást? Vagy az igazadat akarod? Traucs Liza néni azt mondta, tudod mit? Legyen neked igazad, s nekem meg békességem. Legyen testvér a tied az igaz, az utolsó szó. Én azt akarom, hogy nekem békességem legyen. Én azt akarom, hogy az életembe áldás legyen, a családomba áldás legyen, és én tudjátok, hogy mi a vágyam most is közöttetek, hogy megszentelt életet éljek a Krisztussal. Te akarod ezt? Vágysz ezután? Mert ha nem a közönséges választod, ha nem a profánt választod, hanem az Urat választod, az életet választod, a megszentelt életet választod, nem leszel nikolaita, ilyen világi is, meg léha, meg ivó is, meg imádkozó is, meg táncoló is, meg nótázó is, meg templomba járó is, akkor megáld az Isten. Azt, aki teljesen odaszenteli magát, azt megáldja az Isten. És ha ez a gyülekezet megszentelődik, és ebbe a gyülekezetbe lesznek szentek, akkor jönni fognak emberek. Akkor jönni fognak emberek, mert kíváncsiak lesznek arra, hogy mi van itt. Mi történik itt, hogy ezek az emberek megszentelt életet élnek a Krisztusban. Áldjon meg, drága esperes testvérem, családoddal együtt, gondnok testvérem, téged is a családoddal együtt. Presbitériumot kérem, hogy törekedjen a szentségre, a megszentelt életre. És áldjon meg titeket, akik a házatokba befogadtatok, és azokat, akik elláttatok engem, és azokat, akik itt estéről estére hallgattátok az evangéliumot. Én az igazat mondtam nektek. Én a megszentelt életre buzdítallak és hívlak titeket, hogy Isten áldása, Istennek jó tetszése maradjon rajtad és a te házad népén örökké. Amen. Imádkozz! Drága Úr Jézus, legyen áldott a te neved ezért a hétért, az alkalmakért, hogy áldást adtál, a lehetőségekért, hogy idős testvéreket elsegítettél, eljuttattál, közelről is, messziről, és hálát adunk, Uram, azért a kegyelemért, hogy gyerekek lehetnek itt, és hallhatják az evangéliumot. Könyörülj meg, Uram, hogy akár korán, akár későn, de elkezdjük a megszentelt életet, a neked teljesen átadott, odaadott, odaszentelt életnek az érzését. Uram, vágyunk ezután, vágyik a mi szívünk a tiszta élet után, vágyik a mi szívünk arra, hogy amikor visszajössz az ég felhőjébe, akkor ne elbújnunk el szégyenünkbe az életünk, a tetteink, a beszédeink miatt, amit cselekedtünk, hanem örömmel kiállva várhassuk a te visszajöveteledet, és mehessünk hozzád a levegő égbe. Úr Jézus, arra kérünk, hogy a te tiszta, szent lelked által, a te tiszta igéd által munkáld bennünk ezt a szentséget, hogy mire visszajössz, addig mindegyikünk elkészüljön a veled való találkozásra. Köszönjük ezt a ma estét is, a figyelmeztetést, a hívást, az áldásnak a felkínálását, a cserét, Uram, hogy te a te testedben elveszed az átkot, és megajándékozol bennünket a te áldásoddal és azzal, ami vele együtt jár. Így kérlek téged, hogy a te áldásod maradjon itt szolgáló testvéreimnek az életén, a bizonságtételén, az ige hirdetésein, és így maradjon itt a te áldásod ebben a hajlékban és házakban, a küszöbön belül, Uram. Áld meg az én testvéreim házas életét, házassági szövetségét, köteleit, a gyermekeket, Uram, a családba, akiket adtál ajándékba, áld meg testvéreimnek az unokáit, örök élettel, Uram, reménységgel, tiszta élettel, és ne engedd, hogy ez a világ elvigye, Uram, hogy az ördög tönkre tegye őket, hanem add a megtérésnek a lelkét, a fiataljaink, de az egész nemzetünknek, magyar népünknek és református egyházunknak az életébe. Uram, olyan jó tele református templomot látni. Töltsd meg, Uram, a templomainkat, a te népeddel, a megtérőkkel, az újjászületésekkel, hogy hangos, dicsőítő ének hallatszodjon ki Jákobnak a sátraiból. Te ezt meg tudod cselekedni, kérünk, hogy cselekedj a te hatalmas kezeddel közöttünk, és vidd véghez ezt a kérésünket a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz, tied legyen a hála ezért, örökké úrunk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Ma este is szeretném hirdetni azok számára, akik először jöttek el az evangelizációs sorozatra, hogy a kiáratnál igés kártyát szeretnénk mindenkinek adni, azoknak is, akik ma az utolsó alkalomra sikerült eljönniük. Kérünk mindenkit, aki először van a héten, hogy a kiáratnál jelezze, hogy ezt az igét áthathassuk, és engedd, hogy ez a szolgálat után Isten az ő szent lelke által az igén keresztül elvégezze az ő üdvözítő munkáját a szívedbe, az életedbe. Drága testvérek, szeretném hirdetni, hogy a kiáratnál két könyv található, egyiknek 1200 forint az ára, másiknak 800 forint, amelyik ugyancsak a tartalma megszentelt életről szól. Ilyen kérdések vannak benne, hogy tested az még a Szentlélek temploma, vagy már az alkoholnak, a füstnek, a drognak, a szektának, a jövendőmondásnak, az idézésnek, a rontásnak, mi van benned, mi a templomod, a mivé lett az Isten temploma, és arról a megoldásról beszélnek ezek a könyvek, amelyeket kaphatunk Jézus Krisztusban, a megtisztulás, a szeretetnek. Ezt a két könyvet ajánlom, és vannak CD-k a szolgálataimról, az igehirdetéseimről, azt is meg lehet a kiáratnál vásárolni, de ugyanakkor van egy DVD, Richard Wurmbrand, hát Erdély mártírja életéről, testvérek, és egy különös dolgot szeretnék elmondani erről a DVD-ről is róla. Az egyik román testvérem, aki engem elvitt a románok közé a misszióba először, meglátogatta Kaliforniába Richard Wurmbrandt-ot. Ő akkor már 91 éves volt, nem volt tüdője. Olyan volt a tüdője, mikor kijött a börtönből, mint a szőlő, amelyik meg van mezgélve, tehát amelyeket megrázzuk, és nincs rajta szőlőszem, nincs rajta buborék, csak a szálak voltak már rajta, és így élt évtizedeken keresztül. És a testvérek meglátogatta őt, és Binci, a felesége, figyelmeztette, hogy 5 percnél többet ne üljön nála, mert nagyon rosszul van már. És az én Petrike barátom azt mondta, hogy ahogy ment be Wurmbrandtnak az ágya mellé, hallotta, hogy jajgat, hogy jaj nekem, jaj nekem, jaj nekem. És bement, és azt mondta, hogy mi van, Wurmbrandt testvér, te tudod azt, hogy Angliában megjelent egy lista, a világon valaha élt legnagyobb 70 legnagyobb szentről, és te közöttük vagy. És Wurmbrandt ránézett Petrikere, és azt mondta, hogy Petrike, drága, nekem nem a vala Wurmbrandt-tal van a bajom, aki ott van azon a 70-es listán, hanem azzal a Wurmbrandt-tal van bajom, aki itt fekszik az ágyba. Drága testvérek, ilyen egy szent embernek a vélekedése magáról, és arról, amit róla tartott a világ. Isten színe előtt mindannyian gyengék, erőtelenek vagyunk, de hordoz bennünket az Isten. Én azt kívánom nektek, mert holnap reggel elutazok vissza Erdélybe, hogy hordozzon benneteket az Isten kegyelme, szeretete, az Isten rejtsen el téged az ő sebeibe, az ő markába a gonosz ellen, és tartson meg benneteket, gyermekeitekkel, családotokkal együtt, mindvégig az ő országa számára. Könyörüljön rajtad, hogy ne ess el. Hogy ne ess el, hogy ne bukj el, hanem maradj meg mind végig. És arra kérem azokat a buzgókat, akik Bódis Miklóst nagyon sokszor hallgatják a YouTube-on, és ezt jelzik is, hogy arra kérném őket, hogy imádkozzatok többet értem, mint amennyit hallgattok a YouTube-on. Mert szükségem van rá. Próbáim vannak, támadásaim, fizikai erőtlenségek, gyengeségek, szükségem van arra, hogy imádkozzatok, és fizetségül ezt kérem tőletek ezért a hétért, hogy emlékezzetek meg rólam imádságaitokba, valahányszor prédikációt hallgattok rólam, tőlem, akkor könyörögjetek értem a királyi szék előtt, járjatok közbe, hogy Isten adjon még erőt, tartson meg, hogy azt a szolgálatot, amit rám bízott, el tudjam végezni. Az Isten békessége őrizze meg mindannyiotoknak a szívét, a gondolatát a Krisztus Jézusba, most és örökké. Amen.
Így köszönjük Bódis Miklós testvérünknek a szolgálatát. Az Efészusiakhoz írott levélből, az első fejezetből: áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Így áldjon meg a Szent Háromság Isten. Kedves testvérek, én magam is köszönöm mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ehhez a héthez. Köszönöm azoknak, akik az otthonaikat nyitották meg, az étket készítették, akik szolgáltak orgonaszóval, imádsággal erre az alkalomra. áldott legyen értük is az Isten. Záró énekünket énekeljük, egy esti éneket, 506. dicséretünk mindegyik verszakát énekeljük ezen az estén is. Jézus Krisztus, szentek reménye, híveid gondviselője, benned bízok, Szent Istenem, áldass ősség, Uram szent neved, mindenektől Istenséged, mi tőlünk is azt érdemled, kárhozom ma is lelkünket, és veszélytől mi testünket. Megtartottad életünket, ételünket és italunkat, megadtad és munkáinkat. Megáldottad dolgainkat, ez éjjel is mi életünket, Istenünk a mi lelkünket. Ajánljuk néked testünket, Szent angyalidnak, hogy azok tábort járjanak, mi mellettünk vigyázzanak. A sötétségnek fejedelme, lelkünk testünk ellenség. Jézus Krisztus igazság rabja, ez éjszakában csillaga. Légy lelkünk fényes hajnala, Uram vérraz felegészségben, lelki testi békességben, hogy reggel téged örömben dicsérhessünk te szent atyáddal, és szent lélek lélek Istennel. Tisztelhessünk teljes szívvel. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!